Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. április 30-án 11 óra 6 perckor. A mai adásban témánk a sokat emlegetett kollagén biznisz, amire összességében milliókat költünk, de nem biztos, hogy hatásos. Szó lesz egy új genetikai vizsgálatról, amely az elhízási hajlam meghatározására lesz alkalmas. Majd beszélünk a pajzsmirigyrák kialakulásáról, felismeréséről, megelőzéséről és gyógyításáról is itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az egészséggel kapcsolatos trendek ma már szinte mindenhol jelen vannak, a közösségi médiától kezdve a boltok polcaig. Az egyik leglátványosabb ezek közül a kollagénpiac, ahol a fiatalság és az egészség ígéretére költenek komoly összegeket az emberek, de hogy vajon működik-e ez, vagy inkább csak egy jól felépített üzlet, erről mindenképpen beszélgetünk a mai műsorban, illetve szó lesz még egy új genetikai vizsgálatról, amely az elhízási hajlam meghatározására lett kifejlesztve, illetve a pajzsmirigyrák kialakulása, felismerése, megelőzése, illetve a gyógyítási lehetőségek és esélyek is fontos részét képezik a mai beszélgetésünknek. Vendégünk a stúdióban pedig professzor dr. Lakatos Péter, belgyógyász egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettese. Örülök, hogy itt van ma velünk.
Én is örülök, köszöntök mindenkit.
És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Érdekes kérdésekkel, új nézőpontokkal. Szia, Robi.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Judit.
Kezdjük professzor úr onnan, hogy sokat halljuk azt a kifejezést, hogy egészségtudatos életmód, de hogy mit is értsünk ez alatt? Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos hangsúlyozni. Ön ezt hogyan látja?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis hogyha mindent betartanánk, amit eddig elmondtak a szakemberek az egészségtudatosságról, arra nem lenne elég a 24 óra. Egyszer valaki össze is számolta, hogy kb. 50-60 óra kellene naponta ahhoz, hogy betartsunk mindent. Tehát nyilván ennek nem sok értelme, sőt, ez inkább elriasztja az embereket attól, hogy egészségtudatosak legyenek. Én azt gondolom, hogy nem szabad túlzásba esni. Általában minden területen van egy olyan arany középút, amit a józanész diktál. Például étkezéseknél is. Én szerintem ahhoz kell ragaszkodni, ami a elmúlt néhány millió évben, amíg az emberi test kifejlődött, a jelen volt. Tehát én nem hiszem, hogy van értelme mindenféle speciális diétáknak, például ugye vannak ezek a paleo, meg keto, meg társai. Őszintén szólva, én még olyan embert nem láttam, aki három hónapnál hosszabb ideig be tudná ezeket tartani, mert nagyon nehéz betartani, és azt gondolom, hogy értelmetlen. Természetes módon kell például étkezni, úgy, ahogy több millió évig az ember étkezett, vegyes módon, nem 8 óra egy nap, hanem maximum 2-szer, esetleg 3-szor, de inkább csak 2-szer. Nyilvánvalóan mit evett az ősember, semmiképpen nem magasan feldolgozott ételeket, tehát akkor zöldség, gyümölcs, kevés hús. Én nem értek azért, hogy hús nem kell, szerintem kell, de nem kell minden nap húst hússal lenni. Tehát egy józan észszel kell az egészhez hozzáállni. Ugyanez vonatkozik például a testmozgásra is. Nem nagyon hiszek az extrém testmozgásokban. Én tudom, hogy vannak élsportolók, akik nagyon sokat mozognak, akik ez a fő hivatásuk, de egy átlag embernek nem hiszem, hogy minden nap maratont kérne futni. Nagyon megterhelő a szervezetnek. Én azt hiszem, hogy egy olyan mozgást kellene találnunk, ami szintén jellemző volt az ősemberre. Ő persze nem ment fitness terembe, és nem ment sportpályákra, mert hogy őnek egész nap mennie kellett, hogy megszerezze a betevőt.
Tehát ez volt a természetes.
Hát ez volt a természetes.
Most viszont nem kellett külön sportolni. Itt ülünk egy stúdióban, így ülünk van. A számítógép előtt.
Ez így van. Na most ugye ezekhez van az, hogy utána vannak dolgok, amiket nagyon nehéz a mostani életmódunkkal megszerezni. Ugye mi az elmúlt sok millió évben kint szaladgáltunk a szabad levegőn. Most az utóbbi mondjuk úgy, hogy max 100 évben több már bent vagyunk házakban. Ott dolgozunk, ott élünk. De ennek az egyik következmény, hogy kevés természetes napfény ér minket, ezért a lakosság gyakorlatilag 90% fölötti a D-vitamin hiányos lesz. A D-vitamin alapvetően szükséges szinte minden élettani folyamatunkhoz. Na most abból hiányunk lesz, emiatt az életmódunk, mert azt pótolni kell. Tehát az véletlenül egy olyan anyag, amit érdemes ősztől tavaszig a mi éghajlatunkon pótolni. Ha valaki nyáron se nagyon megy szabad levegőre, akkor nyáron is. Mert ezzel meg tudjuk hosszabbítani az életünket, hiszen számos olyan hát élettani folyamatba szól bele, amelyik alapvető. Ennek pedig nem az az oka, hogy a D-vitamin egy csodaszer, hanem az az oka, hogy a D-vitamin minimum 500 millió éve, hanem 700, egyesek szerint 700 millió éve jelen van a Földön. Abban az időben nem voltak nemhogy csontok, kontinensek se, víz volt, tenger, és a tengerekben az egysejtű tengeri élőlények éldegéltek, de hát sütött a nap. A nap ugye az UV sugárzásával romboló a DNS-re. Ha széttöri a DNS-t, az a kis egysejtű nem tud szaporodni. És akkor véletlenszerűen az evolúció során megjelent egy molekula ezekbe az egysejtőekbe, aminek úgynevezett steránváza volt, tehát olyan volt a molekula váza, hogy el tudta nyelni az UV-fényt. Ez volt a D-vitamin. Most akikbe ez megjelent, azoknak szelekciós előnyük lett az evolúcióban, hiszen ők tudtak szaporodni, és végül ők szaporodtak el a Földön. Így tehát a D-vitamin az egysejtű létünk óta jelen van velünk, és ezért dumál bele szinte minden élettani folyamatunkban. Na de most ugye
és
az a
jó,
volt, hogy
elindultunk egy egyszerű kérdéstől, és már egy evolúciós.
Hát igen, igen, de végül is ebből kell levontunk, igen. Szóval a mesterséges dolgok szerintem nem érnek semmit, és ugye néha ezt túlzásba visszük. Ilyen például a kollagén is. Ugye nagy divat most kollagént igen. pótolni. A helyzet az az, hogy fiatal embereknek erre semmi szüksége nincsen. Most a fiatal alatt azt értem, hogy mondjuk ilyen 35-40 éves korig. Ha nincsen különösebb betegség, egészséges ember normálisan él, akkor nem kell kollagént pótolni. A kollagén egyébként retteltesen fontos, mert ez a legnagyobb mennyiségben jelenlévő fehérje a szervezetünkben, és a feladata az, hogy tulajdonképpen valahogy összeragasszon minket, tehát összetartson minket, mert ez tartja össze a bőrünket, az inakat, ízületeket, csontokat, de még a körmünket is, hajunkat is. Tehát ez egy nagyon fontos anyag, ami egyúttal a vázát is megadja a testünknek, másrésztről pedig a rugalmasságát is. Tehát például azért nem ráncos egy fiatal ember bőre, mert ott a kollagén jó minőségben és megfelelő mennyiségben van.
De aztán jön a 40-es, 50-es korosztály, ott már akkor ennek van, vagy lehet létjogosultsága?
Így van, tehát ugye mind sok minden a korral csökken, hát ugye a kollagén szintetizáló képessége a szervezetnek szintén csökken a korral, ezért jelennek meg a ráncok olyan 40 éves kor fölött, amit hát különösen a hölgyek nem szeretnek. Na most ugye ez még a könnyebbik dolog, mert valóban lehet olyan krémeket és maszkokat és elixíreket venni, amiben jó a hordozóanyag, tehát bizonyos mennyiség kollagént be tud vinni a bőrbe, közvetlenül a bőr alá. Hogyha jó minőségű a hordozó, tehát tényleg be tudja juttatni, akkor javul a helyzet, tehát bizonyos ráncok csökkennek, kisimulnak, tehát ezért ez jogos, hogy a hölgyek például elkezd, bár most már divatos a férfiaknál is, hogy elkezdik ezt használni. Azonban nagyon fontos dolog az, hogy nem minden készítmény egyforma ebből a szempontból, és hogy melyik lesz jó, sajnos csak úgy lehet eldönteni, hogy kipróbáljuk. Ennél sokkal komolyabb dolog az, amikor valaki szájon át beviszi a szervezetébe, por, tabletta, stb. Formájában
folyadék formájában.
Ugye ennek a célja az lenne, hogy az egész testben a kollagén az javuljon. Most egy dolgot el kell mondani, hogy a kollagén úgy egy az egybe soha nem jut be a bélrendszerünkből a szervezetünkbe, mert nagyon nagy molekula, ez nem tud felszívódni a belünkből. Az egyetlen lehetőség az, hogy az emésztőnedvek szétszedik kisebb-nagyobb darabokra, többnyire az alkotó elemeire, az alapalkotó elem, a tégla, azok az aminósavak, amiből ez áll, ez felszívódik. Na most már ennek is van eredménye, mert az, hogy nagy mennyiségben áll az alapanyag, az alkotó elem rendelkezésre, ezért a szervezet jobban tud szintetizálni kollagént. Tehát önmagában ez is jó. Vannak olyan készítmények, amit úgy hívnak, hogy hidrolizált kollagén. Azt már gyárilag előállítják úgy, hogy ilyen kisebb fragmentumokat, darabkákat vágnak ki a kollagénből, a nagy molekulából. Ezek már nagy részt föl tudnak szívódni egyben. Tehát ez már még egy még jobb alapanyag, nem egyszerűen a legapróbb téglák, hanem egy kicsit nagyobb alkotó elemeket viszünk így be. Ezért nagyon fontos, például valaki ilyen készítményt vesz, akkor nézze meg, hogy rá van-e írva a dobozra, hogy hidrolizált kollagén. Ez nem márkanév, ez egy fajtája a kollagén készítmények. Ha nem hidrolizált, akkor kár megvenni, mert nagyon sok haszna nem lesz.
Igen, és hát kollagén bizniszről beszéltünk itt a legelején, és ez, amit felsorolt, ez már maga után vonja, hogy itt vannak jobban és kevésbé jobban hasznosuló termékek, és ugye úgy is fogalmazott, hogyha tényleg jó minőségű, ha tényleg beépül, tehát ez a feltételes mód, ez már önmagában jelzi, hogy itt lehet, hogy mellé nyúl a páciens.
Igen, na most ugye még hozzá kell azt is tenni, hogyha a legjobbat veszi is meg, akkor is nagyon fontos, hogy legyen hozzá C-vitamin, mert hiába vesszük meg a legjobb minőségű anyagot, az nem nagyon fog hatni, ha nincs C-vitamin. A C-vitamin kell a jó kollagén szintézishez. A másik két fontos anyag az a réz meg a cink. Szintén kellenek nagyon pici mennyiségbe, de kellenek a kollagén szintézishez. Tehát ha valakinél ez fontos, például valakinek izületi porc problémái vannak, és az orvosa javasolja, hogy szedjen valamilyen kollagén készítményt, akkor bizony nem csak a kollagén készítményt, hanem C-vitamin, réz és cinket is kell szedni. Na most ezeket természetesen lehet tabletta formájában mind kapni, de az ember azt gondolja, hogy azért, hogyha lehet természetes formában célszerű bevinni. De C-vitamin nagyon könnyű. Hát Magyarországon szerintem mindenki tudja, hogy Szent Györgyi mit talált, hogy a paprikában sok a C-vitamin, tehát lehet enni paprikát, de nem csak abban, hanem az egyéb ilyen hüvelyesekben például, azokban is nagy mennyiségben található. A réz meg a cink az szintén megtalálható a magokban, dióban vagy egyéb magokban, úgyhogy azt is simán be, hát nem kilószámról van szó, azt is be lehet vinni természetesen, de ha valaki nem szereti ezeket, akkor persze, hogy mondtam, lehet ilyen készítményeket kapni.
Most, hogyha kollagént fogyasztunk azért, mert mondjuk fáj a bokánk, akkor biztosan oda kerül és ott hasznosul, és mondjuk ott segít a bevitt kollagén, illetve rész, cink és C-vitamin, ahogy mondta, vagy lehet, hogy épp a bőrünk lesz szebb tőle, de nem segít az alapproblémánkon.
Hát ugye maga a kollagén, ahogy mondtam, sose kerül oda egy az egybe,
igen,
hanem annak a részelemei, amelyből a szervezet készít kollagént. Nyilván, hogyha valakinek például valamilyen módon elromlik a porc szövete, ugye ez a leggyakoribb, az izületek felszínén, ugye azt úgy kell képzelni, hogy az egy ilyen sima felszínt biztosít, hogy mint egy jó ilyen csapágyban tudjon mozogni az az izület. Hogyha az károsodik, ez a felszín, mert ha ez nem teljesen sima, akkor ugye ott gyulladás lesz, az fog fájni, ez lesz az izületi gyulladás. De oda, hogyha tudunk valahogy szintetizáltatni a szervezettel új porcot, akkor azért az jó, mert az akkor gyógyul. Na most ehhez segíthet az alapanyagok bevitele, és hogyha a szervezetnek a képessége még megvan, hogy szintetizáljon új kollagént és porcot, akkor ott egy gyógyulási folyamat beindul, és ezen alapszik az ilyen készítményeknek a porcjavító hatása. Azért ez nagyon fontos, hogy ne remélje senki azt, hogy itt vadonatúj porc szövete lesz, vagy vadonatúj térdizülete, olyan, mint 20 éves korában, nem. De azért mindenképpen jót tesz neki, ahhoz képest, mintha nem lenne, nem, vagy nem kapna semmit.
Ezeknek a kollagén készítményeknek az előállítása az hogyan és miből történik?
Hát ugye ez különböző alapanyagokból lehet kiindulni, hát ugye nagyon sok a kollagén a csontokban, illetőleg inakban. Hát hogyha természetes folyamatot nézünk, hogy mondjuk én akarok bevinni kollagént, nem akarok venni készítményt, akkor például a csontleves az egy nagyon jó dolog, vagy például csirke, főleg csirkénél is, meg hát egyéb szárnyasoknál is, hogyha a bőrt is megeszünk, abban nagyon sok kollagén, vagy hal. Halban is, halnak is egyébként a bőrében különösen sok. Na most tehát ilyen ezekből, csontokból, ezekből, azokból lehet nagyüzemileg is persze előállítani.
Említett, hogy különböző típusú kollagént vihetünk be, a között, hogy mondjuk marha vagy hal, van különbség?
E között nincsen. Az igazság az, hogy a kollagén az nem egy egységes molekula, hanem nagyon sok. Tehát, sőt, ugye vannak, megszámozzák római számokkal a kollagéneket, de egy adott számú kollagénen belül is nem egyféle, hanem több láncból áll egy kollagén molekula. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 5-ös vagy 9-es számú kollagén, az sem egységes, hanem annak többféle alegysége van, ami megint más fehérje láncokból áll. Tehát nagyon sokféle van. Minden olyan helyre, ahol van kollagén, például mondjuk térdízület, az nem ugyanaz, mint mondjuk a válizületnek, a szallagjainak a kollagénje, vagy megint más az, hogy a csontban milyen kollagén van. És attól függ, hogy hol van a baj, attól függően oda azt a típus kell szintetizálni a szervezetnek, de a felépítő alapanyagok, az alaptéglák ugyanazok. Tehát, hogyha beviszünk egy ilyen készítménnyel alapanyagokat, akkor a szervezet tudja, hogy adott helyen, mondjuk, hogyha válizületben van a probléma, akkor oda mit kell szintetizálni. Most persze ez, ahogy mondtam, nem korlátlan, tehát nem mindig lehet ezáltal tökéletesen kijavítani a hibát, de például egy időskori, mondjuk úgy mondják, hogy porckopás, ugye, akár térdbe, akár csípőbe, azon hosszú ideig tud segíteni egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy kezelés.
Tehát akkor itt a szinten tartás, amiről beszélünk.
Persze aztán van az az időpont, amikor már ez nem segít, és más orvosi eljárás kell, például mondjuk a csípőbe egy protézis.
A reklámok ugyan sokszor nagyon erős ígéreteket fogalmaznak meg, de ezek mennyire reálisak az ön véleménye szerint?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezek túlzók, hát ugye, mint minden reklám, hát ez a célja, hogy rábeszéljen valakit valaminek a megvételére. Itt ez se kivétel alóla, ezért mondom azt, hogy legyünk tudatában annak, hogy miről van szó. Tehát teljesen mindegy, hogy ki mit ígér, a lényeg az, hogy teljes egészében a kollagén nem jut be. Egyébként nem nagy baj, mert ahogy mondtam, más típusú kollagén van itt, ott, amott. Tehát ha egyféle kollagént ennénk, az nem biztos, hogy jó lenne mondjuk a térdünkre. Lehet, hogy jó lenne a vállunkra, de az nem fáj, ugye? A térdünkre nem. Tehát rá kell hagyni a szervezetre, hogy ő ezt oldja meg. Meg is fogja, nekünk az alapanyagot kell bevinni, és tulajdonképpen arra kell törekedni, hogy a bevitt alapanyag az jó legyen. Erre ezért mondtam, alapvetően hidrolizált kollagén készítményeket célszerű vásárolni.
Robi, egyébként te inkább mire esküszöl? Arra a termékre, amit megvásárolhatsz a boltok polcain, vagy inkább a húslevesre?
Húslevesre, sőt a saját magam által főzött vasárnapi húslevesre. Rengeteg csirkehússal, igen.
Igen, hát nem tudom, hogy egyébként alapvetően a férfiak hogyan gondolkodnak erről, mert a professzor úr is említett, hogy inkább a nők azok, akit jobban meg tudnak szólítani ezekkel a reklámokkal, hirdetésekkel.
Kozmetikumok miatt.
Kozmetikumok
igen,
kapcsán,
már ahogy
igen.
Én látom, most már a férfiaknál is elindult egy ilyen trend, hogy ők is kenegetik a fejüket, tehát már nem csak a nőké a kiváltság ezzel kapcsolatban. De amikor pedig arról van szó, hogy fáj a térde valakinek, vagy a csípője, vagy a válla, akkor szerintem nincs különbség, nő-férfi, igyekszik valamit keresni, amitől jobb lesz.
Nem ennek a beszélgetésnek a témája, de én is egyetértek azzal, amit a professzor úr mond, hogy azért a nőkre valamiért jobban hatnak ezek az ilyen típusú reklámok, marketing megközelítések.
Hát lehet akár a társadalmi elvárások miatt is az kimondott, is lehet, vagy kimondatlan, persze. És tényleg ez már nem ennek a beszélgetésnek a szűk témája, de egyébként a férfiak hogyan állnak ehhez, hogyha már itt tartunk? Mennyire tapasztalja azt, hogy ilyen megoldásokhoz folyamodnak, és nem feltétlenül a kozmetikumokra, inkább az étrendkiegészítőkre gondolok, illetve mi a helyzet a sportolókkal?
Hát ugye most van egy egészen, hát mondhatnánk úgy újbát, talán csak Magyarországon újabb, külföldön ott már több évtizedes múltja, ez anti-aging, ugye az öregedés gátlása, lassítása. Igen. Egyébként ez nem egy negatív folyamat, bár itt is vannak túlzások, itt is ráugranak cégek erre, nagyon sok olyan lehet találkozni, aminek semmilyen hatása nincsen, de egy ilyen bűvszóvá vált, hogy lassítom az öregedésedet. Na most ugye hát itt is szelektálni kell, hogy melyiknek van értelme, és melyiknek nincs. Bizonyos ilyen beavatkozásoknak lehet értelme, még férfiak esetében is, és én azt látom, hogy ez az anti-aging, ez nem csak a nők körében, a férfiak körében is hát divatos, mert itt most nem egyszerűen arról van szó, a küllemem milyen, persze, ha lassabban öregszem, akkor fiatalosabb a küllemem is, de itt a legfontosabb, meddig élek. És valóban az orvostudomány, illetőleg hát a életmódnak köszönhetően ma már sokkal tovább élnek az emberek. Ebben azért Magyarország le van maradva még, azt gondolom, hiszen azt lehet látni, hogy a várható életkor itt jóval kevesebb, mint mondjuk nyugat-európai országokban.
Meg hogy milyen minőségben.
A minőség sem mindegy, így van. És hát én azt várom, hogy azért a közeljövőben Magyarországon is ez jelentősen be fog robbanni, és remélhetőleg, hogy az egészséges életmód, egy kicsit jobb életminőség, esetleg az egészségügy fejlődése, ez mind oda fog vezetni, hogy talán magyar lakosok is el fogják érni a 80 évet a várható életkorban. Hát arról már nem beszélni, hogy vannak úgynevezett kék spotok, helyek a világon, ahol rettenetesen sok száz év fölötti van, és ezt ugye megvizsgálták, és nem véletlen, hogy ők ennyi ideig élnek, és nagyon érdekes dolgokat lehetett látni. Itt az étkezés nagyon fontos, amit az előbb elmondtam, ezeken a helyeken többnyire úgy étkeznek, ahogy beszéltünk róla pár perce, de ez nem elég, tehát ez kell még sok minden. Az egyik a fizikai aktivitás, itt nem járnak fitnessterembe a száz évesek, viszont például mondjuk Szardínián, ahol sok szintén a 100 év fölötti, ott olyan városok vannak, hogy tetszik, nem tetszik, lefő kell járkálni, mert az iskola lent van, a közért fönt van, tehát a 80-90 éves és egész életében lefő jár. Vagy a japánoknál, ahol szintén van ilyen, ugye Okinawa szigetén, ott pedig, ott nincsenek hegyek, ez igaz, de ott nagy divat, hogy az öreg ember kertészkedik, napi 3-4-5 órát, az pedig megint csak mozgás, nem fitnesztel.
Mozog, hajol, ugol.
A nagyon fontos az, hogy legyen egy idős embernek célja. Tehát, hogy ez megint érdekes, mert a japánoknál is más a cél, meg a mondjuk a spanyoloknál, vagy a franciáknál, de van cél. Tehát ne. És a legvégső nagyon fontos dolog a társadalom körül, legyen egyedül. Ez mindegy, hogy öregek klubja, vagy milyen nagy család, valamilyen formában érezze maga körül a társaságot. Állítólag ezek azok, amik nagyon fontosak, és hogy ez valóban igaz, az bizonyítja, hogy egy kutató az Egyesült Államok egy ilyen 20-25 ezres városában ezt megvalósította, tehát nem voltak járdák, csinált járdát. Nem tudom, hogy érte elő, a szupermarketek polcairól lekerült az összes fast food, meg szóval haszontalan kaja és egészséges kaja került föl. Ugye rávette az embereket, hogy mozogjanak, klubokat csinált, és ha jól tudom, egy ilyen 10 éves időtávon belül valami 4 vagy 5 évvel nőtt az átlag életkor, tehát ez nem valami elmélet, hanem ez valóság.
És az egészségtudatosságtól indultunk, és akkor gyorsan visszakérdeznék, hogy professzor úr ezt hogyan csinálja?
Én személy szerint?
Igen.
Hát ez egy jó kérdés. Nézze, én például úgy csinálom, hogy ezt nem mondom, hogy én a világ legpéldamutatóbb egészségtudatos ember lennék, de nyilván én szeretnék addig élni, ameddig lehet. Mondjuk legutóbb én például csökkentettem a saját súlyomat 15 kilóval, mert sok volt. És azt gondoltam, hogy ez egy fontos lépés lenne. Tehát nyilván én nem mondom, hogy nem iszok alkohol, de semmiképpen nem annyit, és nem rendszeresen, és nem minden nap. Helyet kell hagyni az élvezeteknek, már csak azért is, mert van az a régi eset, ugye, amikor az orvoshoz bejön a beteg, és azt mondja, hogy szeretne sokkal tovább élni. És akkor megkérdezi az orvos, hogy iszik? Nem. Dohányzik? Nem. Nőzik? Nem. Kártyázik? Nem. Hát akkor miért akar tovább élni? Tehát ugye nyilván, hogy a bizonyos élvezeteknek kell, hogy engedjen az ember, de ezt mértéktartóan, racionálisan csináljuk, akkor szerintem ez egy arany középút.
Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. A következő fél órában az új genetikai vizsgálatokról, illetve a pajzsmirigy rák kockázatáról is beszélgetünk professzor Lakatos Péter belgyógyász, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettese, egyetemi tanár a vendégünk. Hamarosan innen folytatjuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.